A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól van, aki teremtette a mennyet és a földet. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltár első versét énekeljük el, Szívemet hozzád emelem. Folytassuk a megkezdett 25. Zsoltárunkat a 2., 3. és 4. verseinek eléneklésével. A 2. vers így kezdődik, Utaid, Uram, mutasd meg! Hallgassuk meg Istenünk igéjét a Királyok első könyvéből, a 15. fejezet első 15 verséből.
Jeroboám királynak, Nébát fiának a 18. évében Abijá lett a király Júdában. 3 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja Maaká, Abisálom leánya volt. Teljesen apja bűneiben járt, amelyeket ő előtte cselekedett, és nem volt szíve olyan tökéletes urához, Istenéhez, mint Dávidnak, atyának a szíve. De mindazonáltal Dávidért adott neki Isten az Úr mécsest Jeruzsálemben. Fiában utódot támasztott, és Jeruzsálemet megerősítette. Mert Dávid azt cselekedte, ami kedves volt az Úr szemében, és nem távozott el attól egész életében, melyeket parancsolt neki, kivéve a hettita óriás esetét. És hadakozás folyt Roboám és Jeroboám között egész életükben. Abija egyéb dolgai és minden cselekedete pedig vajon nincsenek-e megírva Júda királyainak a krónikás könyvében. Hadakozás volt Abija és Jeroboám között. Azután Abija elaludt és atyáihoz tért, és eltemették Dávid városában. Fia Ászá uralkodott utána. Jeroboámnak, Izrael királyának a 20. esztendejében Ászá lett a király Júdában. 41 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyja Maaká volt, Abisálom leánya. Ászá azt cselekedte, ami kedves volt az Úr szemében, mint atya Dávid. Mert kikergette a férfi paráznákat az országból, és lerombolta az összes bálványt, amelyet atyái készítettek. Anyját, Maakát is megfosztotta anyakirálynői méltóságától, mivel egy iszonyú bálványt csináltatott a berekben. Ászá lerontotta bálványát, és megégette azt a Kidron pataknál. De ha a magaslatokat nem is rontották le, Ászá szíve mégis teljesen az Úré volt egész életében. Bevitte az úrházába az ezüstöt és az aranyat, és azokat az edényeket, amelyeket apja és ő maga arra szenteltek. Isten tegye áldottá igéjét bennünk, hogy halljuk, értsük, szívünkbe fogadjuk, és aszerint is cselekedjünk. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Hálát adunk neked, Urunk, hogy szent lelked hívására megjelenhettünk előtted. Megvalljuk, hogy hétközben ezt a halk hangot elnyomja mindennapjaink zaja. Kérjük, Urunk, hogy ne hagyd most szerte futni gondolatainkat. Adj nekünk legalább most, vasárnap elcsendesedés, rád figyelést. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten, figyelmeztet a Zsoltáros. Bocsásd meg, Uram, hogy ha nem először te hozzád fordulunk megoldásért. Sokszor nem is hűtlenségből vagy engedetlenségből, hanem egyszerűen nem is gondolunk rád, mint szabadítóra. Először a magunk erejéből próbáljuk megoldani a dolgokat. Nem merítünk a te forrásodból, és ének helyett a panaszkodás vagy az aggodalom szava van a szánkon. Te látod, hogy nem romboltuk még le az áldozó halmainkat. Te látod azt, hogy sokszor nem csak tőled várjuk a segítséget, hanem igyekszünk mindenféle másba is megkapaszkodni, mint a világ nekünk nyújt. De köszönjük, Uram, hogy mi most a várakozás napjaiban lehetünk, és hogy várhatunk arra, aki minket megszabadít az Úr Jézus Krisztus születésére. Amen.
A bűnbocsánat üzenetét Pálnak a rómaiakhoz írott leveléből olvasom, az 5. fejezet 19. verséből. Mert ahogyan egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által sokan lettek igazakká. Amen. A 166. dicséretünk első versét énekeljük, Urunk Jézus, fordulj hozzánk. Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból, a Királyok első könyvének 15. fejezetéből olvasom újra, annak is a 11. verséből. Ászá azt cselekedte, ami kedves volt az Úr szemében, mint atya Dávid. Eddig Istenünk írott igéje, foglaljunk helyet. Arra kérek mindenkit egy pillanatra, hogy emlékezzünk vissza iskolás éveinkre. Ki az, aki szerette közülünk a történelem órát? Kezeket fel. Jó. Köszönöm szépen. Majdnem a fele. A többség nem jelentkezett. És az is kérdéses számomra, hogy aki jelentkezett, nem azért jelentkezett, mert tudta, hogy ez a jó válasz. Én úgy tapasztaltam a saját volt osztálytársaimnál, hogy a történelem órát kifejezetten utálták. Miről szól a történelem? Nevek, helyek, események, ezeket meg kell tanulni lexikonszerűen, vissza kell adni egy-egy dolgozatban, nincs benne semmi érdekes. Amikor olyan könyveket olvasunk a Bibliában, mint például ez is, a Királyok első könyve, vagy mondjuk a Krónikák könyvei, akkor talán visszaidéződnek ezek az emlékek, mintha elővednénk egy történelemkönyvet. Ez kivételesen nem Magyarország történelméről szól, hanem Izrael történetéről, de ugyanolyan unalmas. Hiszen olvasunk hosszú-hosszú felsorolásokat. Ezt a királyt így hívták, azt amúgy hívták, ez ennyit uralkodott, az annyit uralkodott, ez ezt tette, az azt tette. Na és? Mi köze van ennek az egésznek hozzám? Be kell valljam, én mindig is szerettem a történelmet. Valahogy úgy gondoltam, hogy nem száraz tényanyagról van szó. Mindig úgy gondoltam, hogy abból lehet tanulni valamit. A régieknek a hibái ne ismétlődjenek újra, illetve ha valamit jól tettek, azt tudjuk utánozni. A Biblia történelem könyveit más dolgok miatt szeretem. Elsősorban azért, mert úgy látom, hogy ez nem elsősorban embereknek a cselekedeteiről szól. Ránézésre ez a témája, ez és az az ember mit tett, de ha a mélyére nézünk, akkor mindig valahol Istent látjuk. A Biblia tanítói részei beszélnek arról, hogy milyen a mi Istenünk, hogy ő mindenható, hogy ő szent, ő szerető, ezek ki vannak mondva, de amikor előveszünk egy-egy ilyen történeti könyvet, akkor azt látjuk, hogyan nyilvánul meg Isten mindenhatósága, szentsége, szeretete. Még ha emberekről van szó, akkor is tulajdonképpen Istent fedezhetjük fel mindenben. És amikor valaki látja Istent cselekedni, az mindig úgy örömmel tölti el a szívét. Ezért szeretünk egyébként evangéliumokat is olvasni, mert ott a földre jött Istennel, Jézussal szembesülünk, aki járt Izrael szerte 3 éven keresztül, beszélt az emberekkel, jót tett velük, és amikor ezt látjuk, akkor mindig örülünk. Eljött Isten közénk, itt van velünk, ő nem csak egy elmélet, ő valóban megáld minket a gyakorlatban. És ugyanezt látjuk az ószövetségi történetekben is. Ebben a 15 igeversben, amit az előbb felolvastunk, számomra két fontos gondolatot mondott el Isten. Mind a kettő hozzáköthető. Mind a kettő valahol Istenre megy vissza, ő a forrás. Az egyik gondolat így hangzik, a hit Isten ajándéka. Ugye a hitre jutás az elég gyakori dolog. Hát akik itt vagyunk, a többségünk ezen már azt gondolom, hogy átesett, megtörtént az életünkben, nem csak velünk történt meg ráadásul, hanem másokkal is. A világon több százmillió keresztény ember él. Azt lehetne mondani, hogy ez a világ legtermészetesebb dolga. Olyan, mint a levegővétel vagy az evés. Így is tapasztaljuk, hiszen mi vagyunk azok, akik elkezdünk hinni. Ez akkor mégiscsak egy természetes dolog. Az egész Biblia mégis azt mondja, hogy ez nagyon távol áll a természetes dolgoktól. Nem természetes, hogy valaki egyik pillanatról a másikra elkezd hinni Krisztusban, elkezd hinni Istenben. Ahhoz, hogy ez megtörténjen, ahhoz egy csodának kell végbe mennie. Szeretnék néhány példát hozni a Bibliából, ahol nagyon egyértelműen látjuk, hogy a hitre jutás az valóban Isten ajándéka, az isteni csoda. Az egyik példa Ráháb. Ráháb hitre jutásának a története a Biblia egyik legkalandosabb epizódja. A főszerepet kémek játsszák, akik behatolnak az ellenséges vonalak mögé, hogy titkos információkat szerezzenek, de szerencsétlenségükre lelepleződnek és üldözik őket. Amikor már minden veszni látszik, színre lép a nő, aki beveti magát és megmenti őket, a kémek pedig hálából őt mentik meg. Hát, mintha csak a legújabb Bond filmnek a forgatókönyvét látnánk. Nagyon kalandos. Mégis azt gondolom, hogy a legérdekesebb ebben az egész történetben nem az, amit eddig elmondtam. A legérdekesebb rész az, amikor a nép vezetője, Józsué egyedül van és gondolkozik. Gondolkozik, hogy itt van ez a nagy és erős város Jerikó, hogyan vegyen be. És végül úgy dönt, hogy hát szeretnék körültekintő lenni, először kémleljük ki ott a dolgokat, küldjünk oda néhány embert. És amikor ezt eldönti, meg is teszi a dolgot, itt jön a nagy érdekesség. Isten néma marad. Isten nem szól neki egy szót sem. Azért érdekes ez, mert Isten tudja, hogy nem így fogják bevenni Jerikót. A kémek értesüléseinek semmi szerepe nem lesz a város bevételénél. A kémek elmennek, és abban a pillanatban, amikor megígérik Ráhábnak, hogy őt és a családját életben hagyják, na akkor Isten szól Józsuénak, és elmondja, hogy mit kell tennie, elmondja, hogy fogják végül bevenni a várost. A kémkedéses történet azért került bele a Bibliába, azért történt meg egyáltalán, mert Isten meg akarta menteni ennek az egy embernek az életét, testileg és lelkileg. És ez meg is történt, mihelyt bevették a zsidók a várost, azt olvassuk, hogy Ráháb életben maradt, csatlakozott a zsidósághoz, megtért, sőt olyan megtiszteltetésben részesült, hogy ő lehetett a későbbi Dávid király egyik ősanyja. És tudjuk, hogy aki Dávid király ősanyja volt, az egyben Jézus Krisztusnak is ősanyja volt. Ráháb távol élt, Ráháb prostituált volt, semmi esélye nem volt a megtérésre. Mégis azt látjuk, hogy Isten mindent megtett azért, hogy ez az egy ember hitre juthasson. Egy másik példa a Bibliából, Rút. Nem egy Rút hölgyről van szó, hanem egy nagyon szép hölgyről, ez kiderül, de szerencsétlenségére így hívták. Az ő hitre jutása egy hosszú ideig tartó folyamat eredménye volt. Ennek a folyamatnak három fontos állomásáról beszél a Biblia. Az első állomásnak azt a címet lehetne adni, éhínség Izraelben. Feltehetően hosszú ideig nem esett az eső, a növények elszáradtak, az állatok elpusztultak, az emberek örültek, ha napjában egyszer ehettek valamit. Ez az első szín, nyomorúság, éhínség. A második jelenetnek a címe egy rossz döntés. Egy betlehemi férfi, Elimelek, ahelyett, hogy áldásért imádkozott volna Istenhez, úgy döntött, hogy hátat fordít neki. Hátat is fordított, olyannyira, hogy elhagyta az országot, egész családjával együtt. Rossz döntést hozott Elimelek. A harmadik jelenet címe egy rossz döntés következményei. Elmentek Moáb földjére az egész család, és ott meghalt Elimelek, és meghalt a két fia is. Ez egy tragédia, nem is hétköznapi tragédia. Miért örökítette meg a Biblia ezt a történést? Meggyőződésem, hogy azért, mert amikor mindez megtörtént, utána elhangzik egy érdekes beszélgetés. És ebben a beszélgetésben a pogány származású Moábita Rút a következőt mondja életben maradt anyósának. Ahová te mégy, oda megyek, ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az én Istenem. Ez egy megtérésnek a leírása. Veled megyek, bármi történik, a te Istened az én Istenem. Hogyan lehetséges, hogy Rút megtért? Azt gondolhatnánk, hogy nem is létezik annál rosszabb misszió, mint amit ez a betlehemi család művelt. Hát bűnt bűnre halmozott, tragédia történt az életükben, ezt látva meg lehet térni? Meg lehet térni. Mi történt pontosan? Rút nem volt egy felületes ember, és elkezdett gondolkozni az eseményeken. És Isten megadta neki, hogy megértse a lényeget, hogy túllásson a tragédián, és meglássa, hogy mit mondanak ezek az események Istenről. Ezek az események azt mondják Istenről, hogy ő minden egyes ígéretét megtartja. Isten azt ígérte, hogy aki bízik benne és hűséges hozzá, arról ő gondoskodik. Aki viszont elhagyja őt, azt megbünteti. És Rút hallotta a híreket. Hallotta, hogy mihelyt eljöttek Elimelekék Izraelből, a többi zsidó viszont ott maradt, mert bízott Istenben. Utána Isten könyörült a zsidókon. Véget ért az éhínség. Újra volt mit enni. Újra tejjel és mézzel folyó Kánaánná vált Izrael. Elimelek és családja viszont megbűnhődött. És Rút megértette, hogy ebben az Istenben lehet bízni. És ez az Isten alapvetően nagyon is szereti a népét, noha a bűnt nem hagyja büntetés nélkül. És amikor mindezt megértette, akkor szakított népének bálványisteneivel, és az egy igaz Istenhez fordult. És akárcsak Ráháb, Rút is, Dávid és rajta keresztül Jézus egyik ősanyjává lett. Még egy példát szeretnék hozni, amiből látszik, hogy a hit az nem természetes. A hitre jutás nagyon is különleges dolog. Ez a példa már az Új Szövetségben van megírva. Ez a Jobb Lator megtérése. Nem úgy jobb ez a Lator, hogy erkölcsileg jobb, mint bármelyik más Lator, hanem olyan értelemben, hogy Jézus jobb oldalán feszítették őt keresztre. Azt olvassuk erről a bűnözőről, hogy viharos megtérésen esett át. Nagypénteken reggel, 9 óra körül keresztre feszítették egyik rabtársával és Jézussal együtt, és mielőtt még lement volna a nap, ő megtért. Hát mi történt? Ő és a rabtársa feltehetően nehéz fiúk voltak, így lehetne ezt ma mondani. Nem mindenkit ítéltek kereszthalálra. Voltak a halálbüntetésnek kedvezőbb nemei is. A kereszthalál kifejezetten kegyetlen volt. Most erről nem akarok beszélni, de talán ez volt a legtöbb és legtovább tartó, tehát ez okozta a legtovább tartó szenvedést a halálra ítélteknek. Ez a két rab kemény, nehéz fiúk voltak. És ahogy az ilyen emberektől elvárható, még ott a halál kapujában is szitkozottak, gúnyolódtak, trágárkodtak. És ebből a dologból Jézusnak is sok jutott. Őt is káromolták. De aztán igencsak meglepődtek. Nem az történt, amire számítottak. Jézus nem mondott nekik semmit. Nem kezdett el ő is trágárkodni. Sőt, ezek az emberek hallották, hogy Jézus ott a kereszten imádkozik a gyűlölőiért. Értük is, másokért is. És ebben a jobboldali latorban valahogy ez a kemény lélek valamit megtapasztalt, valami történt vele. Először csak elhallgatott, abba hagyta a gúnyolódást, később rájött, hogy ez az ember Isten fia, és legvégül azt olvassuk, hogy kegyelemért könyörgött. Hát ez a három példa, Ráháb, Rút és a jobboldali lator példája nagyon egyértelmű számunkra, hogy ezeknek az embereknek semmi esélyük nem volt a megtéréssel. És Isten mégis mindent úgy intézett, hogy megtérjenek, hitre jussanak. Persze ők különleges emberek voltak. Valamilyen szempontból különleges emberek voltak. De mi van velünk, akik olyan hétköznapiak vagyunk? Hát a mi megtérésünk az mégiscsak természetes, nem? Az igében olvasható legtöbb megtérés szintén természetes, nem? Nem. Térjünk át Ászára, akiről ebben az igében olvastunk. Ászá hitre jutásáról ez az ige nem mond semmit. Annyit mond el az ige, Ászá azt tette, amit helyesnek lát az Úr, őséhez Dávidhoz hasonlóan. De ahhoz, hogy valaki így élhessen, ahhoz egyszer meg kell térnie. Hát ha valaki nem jut hitre, az miért akarna Istennek tetsző módon élni? Ászá valamikor élete során hitre jutott. Na most vizsgáljuk meg őt is, hogy mennyi esélye volt neki a hitre. Nézzük meg a családját. A család elég nagy hatással van az emberre. Hát az ükapja még hívő volt. Elég távoli rokonság, nem? Az ükapját úgy hívták, hogy Dávid. A dédapját úgy hívták, hogy Salamon. Na hát, ővele kapcsolatban már voltak problémák. Jól kezdte az uralkodását, de aztán azt olvassuk, hogy jöttek a nők mindenféle országból. Ugye egyszer már Dávid kapcsán mondtam, hogy rejtő mit mondott, ott kezdődik a baj, hogy nő van a dologban. Salamonnál is itt kezdődött a probléma. 700 elsőrangú felesége volt, és 300 másodrangú felesége. Mindenféle népköréből. És ezek a pogány asszonyok hozták a maguk isteneit, és Salamon eltanulta tőlük. Salamon évtizedeken keresztül különböző bálványokat imádott. Előtte megépítette még a templomot, mondom, jól indult, de aztán rossz irányba ment el. Nézzük Ászá nagyapját, közeledünk hozzá. A nagyapja Roboám volt, Salamon fia. Ő 17 éven keresztül uralkodott, és azt olvassuk, hogy ugyanazt tette, mint Salamon. Egy az egyben ugyanazt. Neki nem volt még csak jó kezdése sem. Ő elejétől a végéig egy negatív figura. Ugyanúgy, ugyanazokat a bálványokat imádta. Megint közeledünk egyet. Ászá apja, Abijá, ő csak 3 évig volt ugyan király, de ő is teljes egészében elődeinek a példáját követte. Eltelt legalább 50 év. Legalább 50 év. És az országban az igaz Istennek a tisztelete hát nagyon takaréklángon égett. Fogalmazzunk így. És az biztos, hogy a királyoknak a példája az ragadós. A legtöbb ember már nem érdeklődött az egy igaz Isten iránt. Mennyi esélye volt arra Ászának, hogy megtérjen? Hát nem sok. Az lett volna a természetes, ha követi az egész országnak a közfelfogását, és ő is ezeket az isteneket imádja. Valahogy mégis hitre jutott. Hát hogyan történhetett ez meg? Sok dolog van, ami homályos. Egy dolgot biztosan tudunk. azt, hogy Ászá valamilyen módon találkozott az igével. Hát ige nélkül nem lehet megtérni. Azt olvassuk a római levélben, hogy a hit hallásból van. Valahogy találkoznia kellett Ászának az igével. Azt, hogy ez a találkozás hogyan történt, azt nem tudjuk. Lehet, hogy egyszerűen csak sikeres király szeretett volna lenni, és elővette a történelemkönyveket. Hogyan uralkodtak elődei, mit csináltak jól, mit követtek el rosszul, hadd tanuljak belőle. Én szeretnék olyan király lenni, akit nem ölnek meg, nem szegényedik el, szeretnék sikeres lenni. Lehet, hogy Ászá elővette a történelemkönyveket, és ott olvasott róla, hogy hoppá, hát van nekünk egy Istenünk. És azok a királyok, akik sikeresek voltak, azok a bírák, azok mind ezt az Istent követték. De lehet, hogy nem ez történt. Lehet, hogy egyszerűen csak volt Istennek egy embere, aki minden nap becsöngetett, mint egy jehovista, és addig-addig rágta Ászának a fülét, amíg végre meghallgatta őt. És elmondhatta neki az igét. Vagy így, vagy úgy, de Ászá találkozott az igével, és megtért. És most gondoljunk konkrétan a mi hitre jutásunkra. Ha már megtörtént, gondoljunk rá. Hogyan kezdődött? Úgy kezdődött, hogy egy nap felkeltünk, és azt mondtuk, hogy hát ez a természetes dolog, hogy nekem meg kell térnem. Biztos, hogy nem. Valami elindított minket az Isten felé. Lehet, hogy egy nagymama volt, aki azt mondta, hogy már pedig neked el kell menned konfirmációra. Ha elmész, kapsz egy motort. Lehet, hogy így indult a hitre jutásunk. Lehet, hogy valaki elhívott templomba, akár egy ifi órára, akár valóban egy istentiszteletre, talán sokáig, sokszor szólt nekünk, végre azt mondtuk, hogy ne rágja már annyit a fülünket, jó van, egyszer elmegyünk. Lehet, hogy megtapasztaltunk valami nagy csodát az életünkben, Isten gondoskodott rólunk, kirántott minket valami nehéz helyzetből, meggyógyultunk, nem ütött el a kamion, valami jó történt, valami hihetetlenül jó, és emiatt kezdtünk el érdeklődni. Lehet, hogy összecsaptak a hullámok a fejünk fölött. Na, innen már nincs kiút. Még egy hónap és hajléktalan leszek. Ebből a betegségből már nincs gyógyulás. Ebből az elrontott kapcsolatból, ó, bárcsak máshogy tettem volna, de most már késő. Összecsaptak a hullámok. És akkor úgy éreztük, hogy több erőnk már nincs. Most már megpróbáljuk az Istent is. Hogy indult? Sokféle módon. Egyik sem volt természetes. Hogy folytatódott? Talán eljöttünk, és rögtön megértettünk mindent. Megértettük az evangéliumot, beláttuk és megvallottuk a bűneinket, elfogadtuk a bűnbocsánatot, és azonnal Krisztust kezdtük el követni. Nekem egyetlen ilyen ismerősöm van, egy rendőr, egy igazán logikus gondolkozású ember, eljött a templomba, megértette, amiről ott a lelkész beszélt, és azt mondta, hogy jó, hát hogyha ez igaz, akkor nekem most azonnal meg kell térnem. Lehet, hogy mi is így voltunk, de az is lehet, hogy évtizedekig jártunk ide. Lehet, hogy évtizedeken keresztül így mindig kaptunk valamit az igéből, ami úgy jól esett nekünk, de a lényeget nem fedeztük fel. Aztán eljött a pillanat, amikor összeállt a kép. Most már értem, hogy miért jött Krisztus. Most már világos. Most már én is szeretnék az övé lenni. Akár így, akár úgy, de higgyük el, a mi megtérésünk, a mi hitre jutásunk is egy csoda volt. Nem természetes. Ne térjünk napirendre fölötte. Sokszor elfelejtünk hálát adni Istennek, mert mindent természetesnek gondolunk. Soha ne higgyük, hogy ez az. Legyünk minden nap hálásak Istennek azért, mert az övéi lehetünk. Ez tehát az egyik fontos gondolat, amit Isten üzent számomra ebből az igéből. Most jön a következő. Sokan azt mondják, hogy a hit magánügy. Próbáltam egy hasonlatot elképzelni, hogy ez mit jelentett a gyakorlatban. Olyan a hit, mint egy kötek pénz, amit az ember betesz egy páncélszekrénybe, rárakja a lakatot, és akkor ettől a pillanattól fogva rajtunk kívül senki nem tud róla semmit. Nem tudja, mennyi van ott, nem tudja, milyen pénznemben van, nem tudja, hogy mit jelent számunkra ez az egész titok. A hit magánügy, sokan ezt mondják. Járjunk el a templomba, ápolgassuk a lelkünket, de egyébként legyünk olyanok, mint mindenki más. Megint egy hasonlatot mondok. Én úgy gondolom, hogy a hit az nem magánügy. A hit az olyan, mint egy pezsgőtabletta. Nem túl biblikus és méltó hasonlat, de azért talán értjük a lényeget. Olyan, mint egy pezsgőtabletta. Bedobjuk egy pohár vízbe, és minden hova elhat. Nincs olyan molekulája annak a víznek, amit ne hatna át. És a hit is ilyen. Ha valakiben élő a hit, az kihat az életének minden egyes területére. A hit nem magánügy. Nézzük meg, hogy hogyan valósult ez meg Ászáj életében. Két területről olvasunk. Az egyik Ászáj munkahelye. Fogalmazzunk így. Hát mi volt Ászának a munkahelye? Az ország. Ő volt a király. Elég nagy munkahelye volt. Mit tett az ő hite által? Hát három fontos dolgot olvasunk. Egy, kikergette a férfi paráznákat az országból. Elég rosszul hangzik, nem? Már úgy értem, hogy az jó, hogy kikergette, de ilyennel nem is szoktunk találkozni, hogy férfi parázna. Azért ez nem jellemző. Női prostituáltakat itt-ott látunk, én minden nap látok a nyugati aluljáróban, azt már-már megszoktuk, de férfi paráznák, azért az nagyon ritka. Ráadásul ennek a dolognak volt vallási színezete is. És azt mondta Ászá, hogy hát ez egy olyan szintű fertő, amit nem lehet tűrni. Ezt Isten igéje nagyon egyértelműen tiltja. Teljesen mindegy, hogy ki mit fog szólni hozzá, lehet, hogy haragudni fognak rám, már amennyire egy királyra lehet haragudni, de én akkor is kikergettem őket. A másik dolog, eltávolította az összes bálványokat. Hát ez talán még felháborítóbb cselekedet. Mindenkinek volt legalább egy bálványa. Gondoljunk a bálványipar lobbiára. Biztos abban az időben is volt ilyen. Hát nem volt parlament, de ott volt a király, ott voltak az udvaroncok, a kegyencek. Biztos, hogy volt ilyen, hogy valakik bálványokkal kereskedtek. Sok pénzük volt. Befolyással rendelkeztek. Próbálták megkörnyékezni a királyt. Lázították a népet, hogy rájuk szükség van. Mi lesz velünk nélkülük? És azt mondta Ászá, hogy megint csak nem érdekel, fontosabb, amit Isten mond. Tűnjenek el a bálványok. És a harmadik, bevitte az Úr házába apja szent adományait és a maga szent adományait. Itt azon gondolkoztam el, hogy mi az, hogy apja szent adományait. Hát azt olvastuk az apjáról, hogy ő Isten nélkül élt. Hát ki tudja, hogy milyen szent adományokról van szó. Lehet, hogy ő azt más isteneknek szánta ajándékul, nem tudjuk. A lényeg az, hogy amit talált pénzt otthon, és amit még ő maga szerzett, azt mind bevitte és felajánlotta az Istennek. Isten szolgálatába állította még a pénzügyeit is. Ennyit tudunk Ászának a munkahelyi dolgairól. Hogyan határozta meg az ő hite a munkáját. Persze a Krónikák könyvében többet is olvasunk, de most ezt az ígét hozta elénk Isten, most ennyit említsünk meg. És Ászának a hite még a családjában is megnyilvánult. Hát nem egy kedves történetet olvasunk ezzel kapcsolatban, hogy hogyan olvastak együtt otthon Bibliát, hanem sajnos egy negatív dologról számol be a Biblia. Ászának a, hát úgy olvassuk itt, hogy anyja, de valójában a nagyanyjáról van szó, ez is kiderül a Krónikák könyvéből. Ászának a nagyanyja bálványokat imádott. Nem is csak úgy, mint az összes többi ember. A Krónikák könyvéből kiderül, hogy volt egy bizonyos nap, amikor Ászá azt mondta, hogy ettől a naptól fogva mindenki keresse az Urat. És vége van a bálványimádásnak. És amikor ezt törvénybe iktatták, akkor utána a nagyanyja fellázadt ellene. És látványos módon készítetett egy aseraszobrot. Tehát nem csak megszegte a parancsot, hanem szándékosan lázította még a népet is. És még a családon belül is azt mondta Ásza, hogy noha téged nagyon szeretlek, különleges módon, mert a nagyanyám vagy, de ezt akkor sem tűrhetem el, én vagyok a családfő. És ennek a bálványnak pusztulnia kell. És kivitte a Kidron patakhoz, és megsemmisítette ezt a bálványt. A nagyanyját pedig megfosztotta egy bizonyos jogtól, ezt a jogot anyakirálynői méltóságnak nevezték, néhány kiváltsággal járt, megfosztotta. Mert hiába a nagyanyám, akkor sem nem lehet állami tisztsége, ha bálványimádó. Tehát Ászá hite megnyilvánult mind a munkájában, mind a családjában. Térjünk át miránk. Hogyan nyilvánul meg a mi hitünk a munkahelyünkön? Elmondjuk-e az evangéliumot másoknak? Feltettem magamnak egy ilyen kérdést, hogy miért ne mondjuk el az evangéliumot? Néha szoktunk beszélgetni magunkkal, megtegyünk valamit, ne tegyünk meg valamit? Hát miért ne mondjuk el az evangéliumot másoknak? Homérosz műveiben gyakran találkozunk a következő kifejezéssel, görbén fölfele nézve. Képzeljük magunk elé a következő helyzetet. Két ember beszélget, normálisan néznek egymásra, minden rendben van, aztán egyszer az egyik mond valamit, mire a másiknak minden akarata és igyekezete ellenére úgy kidülled a szeme. Most ezt nem mutatom be. És szintén minden akarata és igyekezete ellenére valahogy olyan furcsa mód elfordul a feje. Kicsit úgy, mint a koronán a kereszt. Ezt nevezte Homérosz görbén fölfele nézésnek. Akkor nézünk így, amikor váratlanul valakinél elmebajt vélünk megállapítani. Miért ne mondjuk el a munkahelyünkön az evangéliumot? Hát a legtöbb keresztényt úgy gondolom, hogy szeretik a munkahelyén. Miért ne szeretnék? A keresztény ember odafigyel a munkájára is, a munkatársaira is. Szorgalmas, lelkiismeretes, természetes, hogy általában szeretnek minket. Hát kockáztassuk a rólunk kialakult képet? Kockáztassuk azt, hogy valaki görbén fölfele nézzen ránk? Azért ez senkinek nem esik jól. Mégis miért mondjuk el az evangéliumot? Hát két okot hadd soroljak fel. Egyrészt azért, mert Isten erre hívott el minket. Ugye a missziói parancsot mindannyian ismerjük, menjünk el, és tegyünk tanítvánnyá minden népeket. És ez ott kezdődik, hogy először elmondjuk az evangéliumot. Hát ez Isten parancsa. Na most mi a fontosabb, hogy én egy lehetséges kellemetlenségbe kerülök, vagy az, hogy engedetlenné válok Istennel szemben. Isten azt mondja, hogy mondjuk el, és ha ő mondja, akkor el kell mondani. A másik dolog, ami erre motiválhat minket, az az, hogy ezzel segítünk a legtöbbet a munkatársainkon. Persze azzal is segítünk, ha tanácsokat adunk nekik a munkájukban, vagy átvállalunk egy-egy részfeladatot. Nyilván ezért ők nagyon hálásak. Néha meg is kell tennünk, ebben biztos vagyok. De a legtöbbet mégiscsak azzal segítjük, ha elmondjuk nekik, hogy hogyan lehet igazi életük. Hogy igazi életük Krisztussal lehet. Az élet nem arról szól, hogy az ember robotol napi 8-10 órát, aztán hazamegy, végigfekszik az ágyon, és másnap kezdődik minden előre. Hát az élet több ennél. Van egy Krisztus, akivel mi kapcsolatba léphetünk, és vele minden más. Vele több az öröm, vele több a békesség. Hát ezért kell nekünk elmondanunk a munkahelyünkön az evangéliumot. Mit jelent a hit megnyilvánulása a családban? Ugye sok hívő családban nem sokat jelent a hit megnyilvánulása. Nem is beszélnek róla, meg nem is élnek feltétlenül úgy, holott hívők, megtért emberek. Isten azt mondja, hogy meg kell nyilvánulnia a hitnek. Ha van, akkor meg kell nyilvánulnia. Mit jelent ez a gyakorlatban? Hát elmondom, hogy talán mi a legfontosabb számomra. Mik a legfontosabb dolgok számomra? Az egyik az, hogy töltsünk elég időt a családunkkal. Amikor egy-egy család együtt van, az olyan nagyon rövid ideig szokott tartani. Este hazajön mindenki, gyorsan vacsorázunk, egy-két órát még ébren vagyunk, aztán alvás. És sokszor senki nem tud a másikról semmit. A hétköznapi dolgok jönnek elő, de hogy mi van a másikban mélyen belül, hogy mi az, aminek örül, és mi az, ami bántja, mi az, amitől fél, hát ezek elő sem kerülnek. És időt kell töltenünk egymással. Ne vigyük túlzásba a munkát. Végezzük el lelkiismeretesen jól a munkánkat. Ez igei parancs, és ez így is van rendjén. De azt mondja Isten, hogy a család is nagyon fontos. Ott is felelősségünk van. Úgymond a család is a munkahelyünk. Mint lelkésznek, ez számomra sokszor nagyon nehéz, mert általában este vannak az alkalmak. És bent töltök több estét egy héten, akkor a családommal mi legyen? Pál apostolnál olvassuk azt, hogy aki a saját családjára gondot nem visel, rosszabb a hitetlennél. Nem méltó arra, hogy szolgáljon az Isten egyházában. És ez nekem például azt jelenti, hogy sokszor döntenem kell. A gyülekezetben itt szoktam lenni. Nem vagyok itt minden este, de sokszor. És sokszor úgy döntök, hogy most a családommal kell lennem. Néha kapok felkéréseket innen, onnan, amonnan, más gyülekezetekből, hogy menjek és szolgáljak, vállaljak itt egy napot, ott egy hetet. És sokszor azt kell mondanom nekik, hogy ha a családom jöhet, akkor jó, ha nem, akkor most ez már nem fér bele. Mert nem akarom, hogy úgy nőjenek fel a gyerekeim, hogy belőlem nem láttak semmit. Ez a hit egyik megnyilvánulása a családban. Vannak más megnyilvánulások is. Nagyon sokat lehetne felsorolni, egyet szeretnék még mondani. Úgy gondolom, hogy ez a legtöbb család számára ugyanúgy fontos. Ez pedig az, hogy tanuljunk meg bocsánatot kérni, és bocsánatot adni egymásnak. Nagyon sok családban elő sem kerül ez a szó. Nem tudnak bocsánatot kérni. Ugye megsértettük egymást, hát megvolt rá a jó okunk, hát nem kérünk bocsánatot. Nekem volt igazam, nem? Lehet. Na és? Attól még megbántottam a másikat. Ott van benne a tüske, és az fáj. És azt mondja az ige, hogy abban a családban, ahol nincs bocsánat, az olyan, mintha egy betegség egyre súlyosabbá válna. És ennek az egyetlen gyógyszere a bocsánat. Tanuljunk meg bocsánatot kérni. Sokan olyan családból jövünk, ahol valóban ez nem volt szokás. És talán ezt visszük tovább a saját családunkban is. Hát ezen lépjünk túl. Mi nem vagyunk a szüleink. Tanuljunk meg bocsánatot kérni, és tanuljunk meg bocsánatot adni is. Ne arról szóljon a dolog, hogy kimondom, megbocsátottam, de aztán amikor előjön a következő nehéz beszélgetés, akkor a farzsebből előrántom, hogy múltkor ezt követted el ellenem, emlékszel? Hát persze, hogy emlékszik, hát naponta elmondom neki, meg most is. Ez nem megbocsátás. Megbocsátok, de nem felejtek, ez fából vaskarika, ez nonsens, ennek nincs értelme. Tanuljunk meg bocsánatot kérni, és bocsánatot adni. Lehetne még nagyon sok mindenről beszélni, a családi áhítatoknak a kérdéséről, a gyülekezetbejárásnak a kérdéséről, a beszélgetésekről. Most ezt a kettőt szerettem volna kiemelni, talán ezt érzem jelenleg a legaktuálisabbnak, hogy az ember figyeljen oda sokkal jobban a családjára, és tanuljon meg bocsánatot kérni, illetve bocsánatot adni. Egy érdekes összehasonlítást adott számunkra ez a mai ige. Olvastunk Abijáról, az apáról, aki mindenben rossz úton járt, és olvastunk Ászáról, a fiáról, aki pedig igyekezett az urat követni mindenben. látszólag tényleg emberi történetekről van szó csupán, mégis azt látjuk, hogy Isten a főszereplő. Ő az, aki úgy avatkozott bele Ászá életébe, hogy az csodálatos módon hitre juthatott, és ez a hite meghatározta egész uralkodását, egész életét. És gondoljuk végig majd személyesen mindannyian, hogyan avatkozott be Isten az életünkbe. Hogyan juttatott minket hitre. Milyen hálásak vagyunk neki ezért. És mit jelent számunkra ez a hit a hétköznapokban. Olyan a mi hitünk, amit be lehet zárni egy páncélszekrénybe, a lelkünk mélyére, és arról senki nem tud semmit, vagy olyan, mint egy pezsgőtabletta, ami eljut minden egyes porcikánkhoz, minden egyes gondolatunkba, cselekedetünkbe. Isten ajándékozzon meg minket az ő lelkének egyre aktívabb munkájával, hogy akárcsak Ászá a mi szívünk is teljesen az Úré lehessen. Amen. A 291. dicséretünk második versét énekeljünk, így válaszoljunk Isten igéjére. A 291. dicséretünk második verse így kezdődik: mi szívünket kegyes Isten. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk, hogy olyan nagy dolgokat tettél értünk, hogy már előre megköszönhetjük neked így karácsonyra készülve, hogy emberré lettél, megköszönhetjük a te életedet, tanításodat, megköszönhetjük a te áldozatodat, feltámadásodat, közbenjárásodat értünk. Urunk, valóban csodálatos események ezek. Köszönjük, hogy felnyitottad a szemünket arra, hogy meglássuk ezeket, de nem csak ezeket, hanem életünk minden egyes pontját, hiszen az is csoda, hogy élünk, az is csoda, hogy te gondoskodsz rólunk, és hatalmas csoda, ha hihetünk benned, és téged követhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy te nagyon elkötelezett vagy az irányunkban, és mindent úgy alakítasz, hogy egyre teljesebben a tied lehessen a mi szívünk és egész életünk. Nagyon kérünk, hogy a te munkádat ne akadályozni akarjuk, hanem önként alávetni önmagunkat. Szeretnénk olyanná válni, Urunk, amilyenné te formálni akarsz minket. Ezért kérünk, hogy vedd el bűneinket, vedd el a mi makacságunkat, és tégy minket engedelmessé. Nagyon kérünk, Urunk, hogy a mi megújult életünk, a mi hitünk, az ne maradjon meg kizárólag önmagunk számára, hanem abból mások is nyerhessenek, hogy örömöd lehessen belőle neked is, és másoknak is hasznára lehessünk. Kérünk, hogy így növeld bennünk a hitet napról napra. Urunk, szeretnénk imádkozni azokért, akik valamilyen módon szomorúak, valami miatt el vannak keseredve. Tudjuk, Urunk, hogy te vagy az ő számukra az egyetlen igazi vigasztalás. Kérünk, hogy te magad légy jelen az ő életükben, és te magad bátorítsd őket. Szeretnénk, Urunk, imádkozni azért is, hogy adventben járva, karácsony felé közeledve, hadd tudjunk minél több időt veled tölteni. Nagyon kérünk a felkészülésünkért, a lelki felkészülésünkért, hogy elsősorban így tudjuk várni a karácsonyt. Kérlek, hogy a külsőségek ne töltsék ki az életünket. A veled való szoros közösség határozhasson meg. És kérünk, Urunk, minden programért, ami itt a gyülekezetben történik, azt is áld meg. Kérünk, áld meg az életünk minden egyes részét, hogy a mi életünkben téged ismerhessenek fel az emberek. Amen. Egy csöndes percben személyes imádságainkat vigyük Isten elé. mondjuk el közösen a mi Urunktól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztal, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen.
Amelyet a saját gondolataimmal egészítettem ki, és arról szól, hogy mi, mindegy, hogy milyen családba születünk, hogy van-e protekciónk valahová, vagy hogy milyen gazdagok vagyunk, vagy hogy hány ismerősünk van a Facebookon. A lényeg az, hogy Istenhez tartozunk-e, és hogy befogadottak vagyunk-e Krisztusért. Fogadják szeretettel.
Fontoskodik a szív, az agy, miközben gyűjt vagy tékozol. Nem az a fontos, hogy ki vagy, hanem hogy kihez tartozol. Legyen ott minden tettedben az őszinte vallomás. Gyáva kétkedés helyett a bátor Istenhez tartozás. Fontoskodik a szív, az agy, miközben gyűjt vagy tékozol. Nem az a fontos, hogy ki vagy, hanem hogy kihez tartozol. Legyen ott minden tettedben az őszinte vallomás. Gyáva kétkedés helyett a bátor Istenhez tartozás.
És most még egyet szeretnék elénekelni, és ezzel is hirdetni, a lelki pásztorokkal megbeszéltük, hogy karácsonyra megjelenik a CD-m. Azaz egy CD, amin javarészt az én versmegzénésítéseim hangzanak el. Örülök, hogy nem csak én és feleségem vehettünk részt ennek a felvételében, hanem 90%-ban a gyülekezetünk tagjai, tulajdonképpen az énekkar, nem csak kórusban, hanem szólóban is. Nagyon nagy élmény és gazdagító élmény volt Istent együtt dicsérni, remélem nekik is, és itt szeretném megköszönni minden közreműködőnek a CD-n való felvételen való részvételt. A CD nagyon erős reménységénk szerint már a hétvégén kapható lesz, úgyhogy az irodalmi esten és a jövő vasárnap Isten tiszteleten reményem szerint már kapható lesz eléggé jutányos áron, tehát anyagköltség áron. És most szeretnénk elénekelni a címadó szerzeményt, az Én Uram címmel. Füle Lajos bácsi két versére készült ez az ének.
Aki a semmiből világot teremt, és a bűneimet semmivé teszi, az Én Uram, a csodálatos Isten, szent ámulással hódolok neki. Hogyha a középen Jézus Krisztus áll, és körülötte állunk mi magunk, hozzá közel, egész közel állva, egymáshoz is közelebb jutunk.